Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 2 évvel ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy az orosz csapatösszevonások Ukrajna határainál olyan pusztító háborúhoz vezetnek, mint amilyenre Vlagyimir Putyin 2022. február 24-én parancsot adott, illetve hát azóta is parancsot ad folyamatosan. Az elmúlt 2 év városok bombázásáról, civilek elleni erőszakról, tömegmészárlásról szólt, és a korábbi reményekkel ellentétben ezt a háborút nem a szervereken vívják, fegyverek, rakéták a főszereplők, és marad a századokon át megtapasztalt pusztítás és mészárlás. Szó lesz erről is, de az újdonságokról is beszélni fogunk. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, nemrég leváltotta a hadsereg főparancsnokát. A tengeren túli hírek szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem tudja biztosítani a megígért támogatásokat. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy Oroszország, ha lassan is, de folyamatosan területeket szerez. Szakértők szerint Ukrajna fordulóponthoz érkezett, Kijev szempontjából most a legfontosabb küzdelem az Washingtonban zajlik, mintegy 60 milliárd dollárra tét, fegyverré, lőszerré kell ezt a töménytelen mennyiségű pénzt konvertálni, és ha megnyerik a washingtoni csatát, akkor több európai főváros is beállhat Amerika mögé. Hanem akkor nagy valószínűséggel Moszkvának áll a zászló. Melyek az orosz-ukrán háború 2 évének a tanulságai, erről beszélgetünk ma. Ben Dazsevszkij Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a posztszovjet térség szakértője a vendégem. Beszélgetésünket kedden délután rögzítettünk. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm minket, hallgatókat.
Mihez kerültünk közelebb, kezdjük ezzel a beszélgetésünket, a békekötéshez, az áttöréshez, értsd, egyik vagy másik fél győzelme, vagy az ideig óráig tartó tűzszünethez?
Hát én attól tartok, hogy nem kerültünk közelebb a békekötéshez, sőt, a békekötés perspektívája az egyre távolibbnak tűnik. És ez a felismerés, ez azt gondolom, hogy eljutott most már az európai döntéshozókhoz is, eljutott az Ukrajnában lévő döntéshozókhoz, és egyébként az orosz döntéshozókhoz is. Tehát Oroszországban és Ukrajnában azt látjuk, hogy mindkét ország hosszú távú háborúra rendezkedik be, mind a védelmi ipar kapacitásai tekintve, mind a lakosság irányába történő kommunikációt illetően egy hosszú háborúra próbálják felkészíteni a lakosságot. Ez kevésbé volt így a háború első évében. És Európában, illetve más nyugati országokban is úgy tűnik, hogy az a felismerés győzött, hogy ez nem egy rövid háború lesz, ez nem egy villámháború lesz, hanem hosszú éveken keresztül velünk lesz ez a konfliktus, és ennek megfelelően kell készülni rá. A nyugati döntéshozók a háború első évében pontosan ezért vonakodtak meghozni bizonyos döntéseket, mert beleértve például az európai védelmi ipar felpörgetését, a védelmi ipari beruházások, fejlesztések, megrendeléseknek a megnövelését, mert abban a hitben voltak, hogy ez a háború belátható időn belül véget ér, és akkor talán nem lesz szükség a védelmi iparba mélyebben belenyúlni, akkor talán nem lesz szükség lőszergyártásra, harckocsi gyártásra, de a háború második évében ez a felismerés az egyértelműen átváltott arra, hogy itt egy hosszú háborúról beszélünk, és az európai védelmi ipar is úgy tűnik, hogy erre a hosszú háborúra kezd ráállni. De sajnos a válasz erre a kérdésre az, hogy nem kerültünk közelebb a békéhez, pont ellenkezőleg minden szereplő, minden résztvevő felismerte, hogy ez egy éveken keresztül tartó folyamat lesz, és abban bíznak, hogy az idő nekik fog kedvezni.
Mi változott az elmúlt 2 évben a szemben álló felek részéről? Lett fáradtabb, felkészültebb, profibb, stb. Valamelyik fél?
Mi mindegyik fél profibb lett, tehát egyértelmű, hogy Ukrajnában és Oroszországban is sokat változott a háború kezelése, és akár taktikai, stratégiai szinten, akár akár adminisztrációs vezetési szinten, és egyébként Európában is ugye a korábbi ilyen békés naivitást felváltotta az a felismerés, hogy itt egy teljes értékű háborúról van szó, és ennek a megvívásához más eszközök kellenek. Beleértve azt a felismerést is, hogy hát szankciós eszköztára nem biztos, hogy el lehet érni a céljainkat, sőt, pont ellenkezőleg úgy tűnik, hogy ez a szankciós eszköztár, amelyet a nyugat alkalmazott Oroszországgal szemben nem csak nem váltotta be a reményeket, de akár bizonyos részeiben ugye visszafelé sült el. Tehát megfelelően alkalmazkodott mindegyik fél. Oroszország egy gyors háborúra játszott a konfliktus kezdetén. Ez nem vált be, nagyon sok hiba volt orosz részről, műveleti szinten, például a logisztikai vonalak kiépítésénél. Ez teljesen megváltozott az elmúlt két évben. A háború kezdetén Ukrajna át tudta venni a vezetés vagy a kezdeményezést, például az új típusú eszközök használatában, a műhold adatok használatában, a drónok használatában, de Oroszország vagy ezen a téren sokat tudott tanulni, és a háború második évére, pontosabban két évvel később Oroszország paritásba került, például a drónok gyártását illetően, a drónok használatát illetően, tehát a drónokat most már mindkét fél ennek az új harcmodornak megfelelően használja a csatatéren, ez egy évvel ezelőtt még nem volt jellemző erre a konfliktusra. És mindkét fél ott változott, mindkét fél stratégiája ott változott, hogy most már nem támadó jellegű ilyen gyors eredményeket elérő stratégiára készülnek fel, hanem mindkét oldalon ilyen attríciós háború, ez a másik fél tartalékait, lőszertartalékait, fegyvertartalékait, embererő tartalékait felőrlő hadviselésre rendezkedtek be, ehhez pedig a saját védelmi rendszerük kiépítésére volt szükség. Ukrajna is sokat tett ezen a téren, sőt a tavalyi kudarcos ellentámadás után külön döntéseket hoztak, hogy az ország északi és keleti részében még inkább megerősítsék a saját védelmi vonalaikat, és ugye Oroszország is ezért tudta visszaverni az ukrán ellentámadást, mert védelemben rendezkedett be. Tehát ebben a gyors stratégiai sikerekre építő kezdeti háborúban egy nagyon markáns változás következett be a védelmi kapacitások kiépítésével. Itt valóban egy ilyen padhelyzetszerű állásháborúról beszélhetünk. Nem beszélhetünk egyáltalán gyors eredményekről, gyors áttörésről, vagy akár nagy mennyiségű területek megszerzéséről. Tehát lényegében az elmúlt egy évben a háború beállt, és ugyanazon a szinten van. Még ha kisebb sikerek vannak is egyik vagy a másik oldalon, lényegében egy statikus állapotot látunk mindkét oldalon.
Itt már arról beszélünk, hogy mi változott, illetve mi nem változott a világ orosz-ukrán konfliktushoz való viszonyulását, illetően milyen változásokat kell mindenképp megemlítenünk. Mi az, amit fontos kiemelni, figyelembe véve azt, hogy tavaly október 7-e van, 7-én egy újabb puskaporos hordó robbant, ezúttal a Közel-Keleten, és hát most a Vörös-tengeren a második világháború óta nem látott tengeri csata dúlt. Tehát, hogy ez már a harmadik olyan góc, amire mindenképpen figyelni kell a már meglévők között.
Igen, itt két folyamatról kellene beszélni mindenképpen. Az egyik az, hogy a maga nemzetközi helyzet egy olyan szakaszba lépett, hogy ez egy nagyon turbulens időszak, nagyon nemzetközi kapcsolatok szempontjából egy nagyon ilyen kockázatos konfliktusokkal járó időszak, és sajnos avval kell számolni a következő években, a nemzetközi konfliktusok száma csak növekedni fog, és világszerte robbanhatnak ki ilyen konfliktusok, hiszen amikor egy korábbi domináns hatalomnak a szerepe, a pozíciói meggyengülnek, akkor, és van egy, vagy két, vagy több ország, amely megkérdőjelezi ezt a domináns pozíciót, most ebben az esetben az Egyesült Államok nemzetközi hegemon szerepéről beszélhetünk, és az Egyesült Államok kihívóiról, Oroszországról, illetve potenciális kihívóról, Kínáról. Tehát amikor az egyik nagyhatalomnak a pozíciói meggyengülnek, akkor rengeteg szereplő jelenik meg, amely szeretné valamilyen változást elérni a saját térségében, kihasználva ezt a pillanatnyi gyengeséget. Tehát ami máskor nem működik, mert a hegemon szereplő sokkal gyorsabban, sokkal markánsabban tud reagálni egy ilyen kihívásos helyzetre. Egy ilyen turbulens világrendben akár sikerülhet, akár működhet. Megnézhetjük például Azerbajdzsán helyzetét, amely 30 éven keresztül nem tudta visszaszerezni Hegyi Karabahot, és előbb a Covid nemzetközi járvány kirobbanását követően, majd pedig az orosz-ukrán háborút követően végleg pontot tett a konfliktus végére, és visszaszerezte 30 év után a területeit, úgyhogy egyetlen regionális szereplő sem tudott beleavatkozni ebben a konfliktusban. Tehát sajnos ugye egyrészt a trend az, hogy a konfliktusok száma növekedni fog, mert bizonyos szereplők, kisebb szereplők bepróbálkoznak. Másrészt pedig a kihívók, ők pedig felbátorítják ezeket a szereplőket, hiszen ezek a kihívó államok is abban érdekeltek, hogy a világ fragmentálódjon, és a korábbi domináns hatalom pozíciói gyengüljenek. Másrészt pedig, még a kérdésére válaszolva, a másik folyamat, amit mindenképpen említenék, hogy bár a Vörös-tengeri konfliktus is, és a közel-keleti konfliktus is nagyon fontos a saját térsége számára, sőt a világgazdaság szempontjából is, főleg a Vörös-tengeri konfliktus, de azért látható, hogy jelenleg egyik sem tud olyan nagyságrenddel vagy olyan szereppel bírni, mint az orosz-ukrán háború, hiszen az orosz-ukrán háború mind az áldozatok számát tekintve, mind a katonai műveletek nagyságát tekintve a második világháború óta az egyik legnagyobb háború, amely a világban dúl, és ezen az orosz-ukrán konfliktusra való figyelmen nem fog változtatni az izraeli konfliktus, vagy nem fog változtatni a vörös-tengeri konfliktus. A legfontosabb háború jelenleg akkor is itt Európában zajlik.
Hogyha már itt tartunk, 2022. február 24-e óta többször is elhangzott a világháborúnak a veszélye. Itt regionális konfliktus az orosz-ukrán háború, vagy benne van az eszkalálódás potenciális veszélye? És azért kérdezem ezt, hogy regionális vagy sem, mert ha azt nézzük, tulajdonképpen Oroszország és Ukrajna között zajlik a háború, még akkor is, ha NATO tagországok segítenek Ukrajnának. Nincs. A hadban álló felek az Ukrajna és Oroszország.
Hát ha szigorúan jogilag nézzük a helyzetet, ezt már többen megtették, megvizsgálták a jogi helyzetet. Jogilag ez valóban Oroszország és Ukrajna háborúja, még ha Ukrajnát legalább 52 ország támogatja fegyverekkel, van ilyen nemzetközi nyugati koalíció Ukrajna mögött, de az ENSZ alapokmánya kimondja, hogy egy megtámadott országnak szánt katonai támogatás az nem minősül, tehát hogy azok az országok, akik katonai támogatást nyújtanak egy megtámadott országnak, nem minősülnek hadviselő félnek. Tehát jogilag ez akkor is közvetlenül Oroszország és Ukrajna háborúja. És azt gondolom, hogy minden fél megtesz mindent a maga részéről, hogy ez a háború, ez a konfliktus ne félesedjen ki, és ne kerüljenek bevonásra újabb szereplők. Tehát a Oroszország részéről nagyon fontos, hogy ugye nagyon óvatosan viszonyulnak ahhoz, hogy esetleg bármely NATO tagországot érjen bármiféle támadás, nem is provokálni ezen a ezen a részen, hiszen Oroszország pontosan jól tudja, hogy egyébként a NATO-val szemben jelenleg legalábbis gyenge, tehát nem kellően felkészült. Ugyanakkor a másik oldalon, a NATO oldalán, az Európai Unió, az Egyesült Államok oldalán pedig ugyancsak nagyon tartanak attól, hogy nagyon óvatosan közelítik meg azt a lehetőséget, hogy nyílt konfrontációba lépjenek Oroszországgal, hiszen Oroszország egy nukleáris nagyhatalom, egy pontosabb egy nukleáris hatalom, amely nagyhatalom már szeretne válni, és hát nem tanácsos. Azt mondják az álmos könyvek, hogy nem tanácsos egy nukleáris hatalmat megtámadni, akár konvencionális eszközökkel sem, mert abból egy nukleáris világháború lehet, és nyilván ezt mindenféle szeretné elkerülni. Tehát én egy ilyen világháborúnak a lehetőségét alapvetően kizárnám, vagy legalábbis nagyon minimálisra tenném ennek az esélyét, mert mindenféle abban érdekel, hogy a konfliktust szinten tartsa. Önmagában az, hogy az Egyesült Államok például, vagy Ukrajna más nyugati szövetségesei most azonnal nem adnak Kijevnek nagy mennyiségű fegyvereket, ez többek között pontosan ezt mutatja, hogy ők az eszkaláció elkerülésében érdekeltek, abban érdekeltek, hogy Oroszország, ha azt látja, hogy itt több ezer harckocsi és precíziós rakéta irányú Ukrajnában, mert egyébként az Egyesült Államok képes lenne ilyen fegyvereket szolgáltatni Ukrajnának, tehát amerikai raktárakban vannak rendelkezésre nagy mennyiségben Abrams harckocsik, vagy más katonai fegyverek, de pont az, hogy nem nyújtanak ilyen nagy arányú, nagy mennyiségű katonai támogatást, az számomra azt mutatja, hogy az eszkalációt próbálják elkerülni, és a konfliktus kiszélesedését próbálják elkerülni.
Bendazsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a posztszovjet térség szakértője a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 2022. február 24-én, tehát két évvel ezelőtt adott parancsot Vlagyimir Putyin Ukrajna megtámadására. Így a háború két éves évfordulóján mennyire fontos Valéri Zaluzsny személyéről beszélni? Mikor Ukrajnáról beszéltünk, akkor Volodymyr Zelenszkij volt az, aki a beszélgetések középpontjában állt. Egy ideje Valéri Zaluzsny személye is ott van a közbeszédben. Mennyire fontos szereplő ő? Mennyire volt fontos szereplő?
Nekem elég markáns véleményem az Zaluzsny személyről. Én egy rettentő nagy stratégiai hibának tartom az ő menesztését Volodymyr Zelenszkij részéről. Azt gondolom, hogy háború alatt a jelenlegi helyzetben nagyon nem volt szerencsés ezt a döntést meghozni.
Az oroszoknál nagyon sok váltás volt az elmúlt időszakban.
Sőt, bizonyos váltásokról nem is mindig tudunk, de hát ugye nem is tudunk olyan orosz tábornokokról, parancsnokokról, akik az előtérbe lennének helyezve, és akikhez komoly sikerek kapcsolódnának. Talán Szurovikin tábornok volt az egyetlen, aki többször jelent meg az orosz sajtóban, és mintha akit próbálták volna felépíteni az orosz sajtóban, de hát aztán ugye őt is leváltották a Prigozsin pucsot követően, és ő is eltűnt a színpadról. Hát Zaluzsny egészen más szereplő volt ilyen tekintetben. Nagyon sokban hasonlít Volodymyr Zelenszkijre ha a háború kezdetét nézzük. Volodymyr Zelenszkij a helyén maradt, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, nem menekült el, és politikailag nagyon jól összeszedte az ország irányítását, nagyon jól tudta rendezni, pontosabban összehozni azt a nemzetközi koalíciót, azt a nemzetközi támogatást, ami összeállt Ukrajna mögött. Most ugyanezt megcsinált az Zaluzsny hadsereggel, tehát a döntő pillanatokban elérte, hogy az ukrán hadsereg összeálljon, ne futamodjon meg, és meg tudja állítani az orosz hadsereget. A Zaluzsnynak mindenképpen fontos érdemei voltak a háború első évében, mind az orosz támadás megállításában, mind az ellentámadás sikereiben. Amikor egyébként nyugati fegyverek még nem érkeztek meg Ukrajnába, tehát mindezt a korábbi szovjet fegyverekkel, elsősorban a szovjet fegyverekkel sikerült elérnie Ukrajnának, és Zaluzni emiatt a ellenállást, a sikerek miatt egy ilyen ikonikus, szimbolikus figurává vált az ukrán társadalom számára. Egyfajta nemzeti hőssé vált, és eljött egy pillanat, amikor Zelenszky és Zaluzni ilyen népszerűségi indexei nem hogy összeértek, hanem az elmúlt egy hónapban Zaluzni most már meg is előzte néhány ponttal Volodymyr Zelenszky népszerűségét. És Zelenszky a lehető legrosszabb politikai döntést hozta meg. Hát politikai szempontból ez lehet, hogy egy racionális döntés volt, hiszen a saját politikai túlélése érdekében minden felelősséget egy másik emberre hárított át. A mobilizáció felelősségét, a kudarcba fulladt tavalyi ellentámadásnak a felelősségét, a kommunikációs zavarok okozta felelősséget mind Zaluznyira kente Volodymyr Zelenszky, és hát ebben a helyzetben ez nem volt, egy szerencsés döntés. Zelenszky így próbálta magát tisztázni, kudarcok a háborúban, a fronton nem Zelenszky miatt vannak, az Zaluznyinak a felelőssége, az, hogy itt újabb 500 000 ember, az nem Zelenszky felelőssége, ezt elsősorban a katonai tisztikar, és Zaluznyinak a kérése, igénye. Tehát ezzel próbált megmenteni népszerűségét a saját politikai pályafutást a Zelenszky, és ezért feláldozta a legnépszerűbb, embert jelenleg Ukrajnában, Zaluznyit. Persze ez még korai lenne temetni Zaluznyit, tehát még akár a későbbiekben vissza is térhet, akár a politikai pályafutást is mutathat a jövőben. De szerintem ez egy nagyon elhibázott döntés volt, mert attól, hogy ez Zaluznyit leváltották, nem lesz több fegyver, nem fog változni a stratégia. Tehát azokat az esetleges hibákat, amelyeket az ukrán hadsereg vétett az ellentámadás során, ezzel fogja kijavítani. Aki a helyére jött, Alexander Szirszky, ő a szárazföldi erőparancsnoka volt. Egyébként egy tapasztalt katonának mondható, tehát nem is önmagában az új parancsnoknak a személye a problémás, de hát ebből is látható, hogy ő nem egy más megközelítést alkalmaz, ő Zaluzny alatt volt, és szárazföldi parancsnokaként pontosan ugyanazt a stratégiát követte és fogja követni, mint eddig. Tehát nem a hozzáállással volt a probléma, hanem ez egy szintiszta politikai döntés volt, amit Zelenszky meghozott ebben az esetben.
Tehát csodát, jól értem, nem kell akkor várni ezen túl sem a harcoktól, már mint ukrán oldalról? Hogy állnak most a frontok?
Én azt gondolom, hogy Valery Zaluzny az Economistban megírt cikkében, tavaly októberben volt ez a cikk, nagyon jól összefoglalta a probléma lényegét, hogy a két fél, az orosz haderő és az ukrán haderő egyfajta paritásba került egymással, mind emberi erő tekintetében, mind a katonai fegyverek tekintetében, mind a kialakított védelem tekintetében, és ez a paritás az nem teszi lehetővé, hogy egyik fél sem tudjon elérni komolyabb eredményt a másikkal szemben. Ilyen kisebb jellegű eredmények lehetnek mindkét oldalon. Ugye Ukrajna az ellentámadás során mintegy 200 négyzetkilométeres területet foglalt el, vagy foglalt vissza, de hát ez a 200 négyzetkilométer terület az semmi. Most Oroszország Avgyivka települését foglalta el, amelyet 9 éven keresztül ostromolták, próbálták elfoglalni. Ez egy 33 négyzetkilométeres városnyi terület, és hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt egy év mérlegét, hogy mennyit foglalt-e Oroszország most területet tekintve a harcok során, vagy mennyit foglalt vissza Ukrajna a harcok során az elmúlt egy évben, akkor a mérleg nagyjából paritás mutat. Tehát ilyen 40-50 négyzetkilométernyi pluszban van Oroszország ebben, ez semmi. Tehát itt tényleg néhány kilométerért folynak harcok, és egy év távlatáról beszélünk, miközben katonák tízezrei haltak meg mindkét oldalon. Ez egy pozíciós harc, ami ami nem vezet eredményre. Tehát ebben az esetben Zalužny abban a programcikkében nagyon jól összefoglalta, hogy mivel a két fél jelenleg, vagy legalábbis 2023. októberéről beszélt ő, egyfajta paritásba került. Az egyetlen változást a fronton Zalužny valami a technológiai ugrásban látta, tehát hogy az egyik fél hirtelen hozzájut, vagy kifejleszt olyan fegyvereket, olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy áthidalja ezeket a nehézségeket, mondjuk a másik félnek a védelmi vonalát, vagy a másik félnek a logisztikai ellátását, akkor tud lesz igazán áttörés, akkor lesz eredmény, ennek hiányában pedig nem igazán. Én hozzáteszem még emellé a politikai változásokat is, tehát hogyha egyik oldalon vagy másik oldalon egy komoly politikai változás, átszerveződés következik be, akkor az ugyancsak hozhat valamiféle változást a háború menetében, de egyébként jelenleg inkább egy ilyen komoly eredmények nélküli, kisebb intenzitású, akár éveken keresztül folyó cselén nézhetünk.
Hát Oroszországban szinte, nem szinte, hanem 100%, hogy nem lesz változás. A választásokon Vlagyimir Putyin lesz a győztes, és Zalužny félreállításával pedig Kijevben sem lesz változás. De ha már politikánál tartunk, a politika, és nem feltétlenül csak az orosz és az ukrán politikára gondolok, a politika hisz abban, hogy Ukrajna győzhet. Lengyelország nemrégiben azt mondta, hogy a Krímet el kell felejteni. Jelenleg mi a realitás?
Én nem vagyok azok, vagy nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy itt a nyugati, Ukrajna nyugati támogatóiban valamiféle változások következnének be, és Ukrajna támogatása csökken, vagy megváltozik ennek a felfogása. Hogyha önmagában az Európai Unió országait nézzük, akkor ugye pont néhány héttel ezelőtt került elfogadásra az a támogatási csomag, Ukrajnának szánt támogatási csomag, amely 4 éven keresztül biztosít 50 milliárd eurós támogatást Ukrajnának. Ez központi szinten több, mint minden eddigi támogatás központilag Európai Unió részéről Ukrajna irányába. Bilaterális alapon persze megint csak más-más összegekről beszélhetünk, tehát az elmúlt 2 évben azért önmagában csak Németország 21 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, és ilyen vállalásokat tett a jövőre nézve is. Mindenesetre az, hogy 4 évre előre megmondja az Európai Unió, hogy nagy mennyiség. Tehát igazából ez az összeg az nagyjából megfelel annak a luknak, ami az ukrán költségvetésben tátong a háború miatt. Egy durván 20 milliárd eurós lukról beszélhetünk, amivel az ukrán GDP csökkent mondjuk az elmúlt 2 évben, és hát kiszámoljuk ezt a 4 évnyi támogatást, akkor durván csak az Európai Unió, vagy a 12-13 milliárd euró jut az ukrán költségvetésbe, európai támogatásba, és emellett ugye vannak bilaterális támogatások, Japán nagyon sok forrással támogatja Ukrajnát, Kanada, vagy Nagy-Britannia, Ukrajna legfontosabb támogatóinak számít, most direkt nem említem jelenleg az Egyesült Államokat, vagy másik tészta, tehát itt egy, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, a nyugati országok hosszú távú háborúra rendezkednek be, és az, hogy egy ilyen csomag, támogatási csomag kerül elfogadásra az Európai Unió részéről, aztán már pontosan ezt jelzi, hogy további vitákat elkerülendő, egy hosszú távú tervezés indult meg Ukrajna támogatásáról. Egyébként az 50 milliárd eurós csomag mellett az Európai Uniós országok ugyancsak nem központi alapon, hanem vállalásokat tettek, hogy az egyes országok katonai fegyverekben mennyivel támogatják Ukrajnát, és 28 milliárd eurós támogatásokról döntöttek. Ez ugyancsak több, mint az elmúlt 2 évben katonai támogatásokat tekintve az Európai Unió részéről érkezett Ukrajnába. Tehát ezek a támogatások időben is, és mennyiségben is növekvő mértéket mutatnak, és akkor itt érek rá az Egyesült Államokra, amely nekem meggyőződésem, hogy ugyancsak Ukrajna támogatója marad, függetlenül attól, hogy demokratákról vagy republikánusokról beszélünk, hiszen az érdek Oroszország megállítása és az amerikai pozíciók megőrzése az független attól, hogy republikánus vagy demokrata oldalról beszélünk. De most elnökválasztások vannak, és az Egyesült Államok politikája most elsősorban a választásokról szól, tehát a következő évben erről fognak szólni a hírek, és lehet, hogy az egyik vagy a másik oldal megpróbálja megakadályozni a másikat ilyen sikerek elérésében, hiszen minden siker a másik oldal számára akár politikai kudarccal végződhet. Úgyhogy Amerika következő hónapok során mindenképpen egy ilyen bizonytalan tényező marad. De hosszú távon én azt gondolom, hogy ez az amerikai támogatás is biztosított Ukrajna irányába, mert az amerikai nemzeti érdekek alapvetően Oroszország ellen. Oroszország és Kína ellen hatnak, és ez nem fog változni attól, hogyha egy másik elnök kerül a Fehérházba.
Tehát, hogyha itt egy elhúzódó háborúra kell számítanunk, tehát nem 2 vagy 3 évről kell beszélni, akkor értsem úgy, hogy nem reális egy olyan forgatókönyv, amelyben Vlagyimir Putyin, orosz elnök megelégszik a már korábban elfoglalt kelet-ukrajnai területekkel, Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök pedig éppen azért, hogy Ukrajna túlélje a pusztítást, és hát túlélje ő is, mint államfő ezt a háborút, lemond ezekről a területekről?
Hát valamiféle fegyverszünetről, átmeneti fegyverszünetről lehet beszélni a jövőben. Tartós békéről semmiképpen sem. Tehát Ukrajna, tehát az orosz ultimátum elfogadása Ukrajna és a nyugat részéről, azt gondolom, hogy ahhoz vezet, hogy a háború nem fog megállni, hanem csak folytatódni fog, hiszen ugye vacsora közben jön meg az étvágy, egy étkezés közben jön meg az étvágy, ha Oroszország úgy érzi, hogy katonailag minden célját el tudja érni, és ugye ezt érezte eddig 2008-ban Grúziában, 2014-ben Krém-félszigeten, 2022-ben ugye Ukrajnában, ha nincs kompromisszum, nincs megállítás, hanem töretlenül halad tovább Oroszország a Putyin által megtervezett úton, katonai sikerek mellett, akkor ez nem fogja megállítani az orosz expanziót, és az orosz expanziós célok nem Donbassról, vagy Harkivról, vagy Hersonról, Zaporizsjéről szólnak az orosz expanziós tervek, alapvetően az egész posztszovjet térség reintegrációjáról szólnak. A korábbi orosz birodalom, vagy a korábbi Szovjetunió elreállításáról, és hogyha Putyin úgy érzi, hogy sikeresen halad ezen az úton, akkor ugye ezt a politikát folytatni fogja. Tehát nem látom azt, hogy az orosz ultimátumnak az elfogadás, hogy az orosz ultimátum úgy szól, vélhetően, hogy akkor most álljuk meg a jelenlegi vonalaknál, minden, amit Oroszország eddig elfoglalt, az ismerjük el, hogy az orosz terület, és kössünk egy békét. Én azt gondolom, hogy ez a megoldás nem szolgálja a hosszú távú békét, hanem pont ellenkezőleg beleépíti a következő háborúnak a lehetőségét, ahogy a 2015-ös Minszki egyezmények sem hoztak békét Kelet-Ukrajnára, hanem csak elodázták a konfliktust.
Volodymyr Zelenszkij egyébként alkalmas, hát a békét nem is, de tűzszünetet kötni?
Hát ez egy nehéz kérdés, hogy a Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy Vladimir Putyin, ha ő nem fog leülni tárgyalni közvetlenül, nem fog aláírni semmilyen papírt. Önmagában ugye Gabona egyezmény sem közvetlenül Oroszország és Ukrajna között volt. Így van, az ENSZ és Törökország volt a közvetítő ebben a szerepben, és 2 szerződés volt megkötve. Ukrajna kötött egy szerződést Törökországgal az ENSZ közvetítésével, Oroszország pedig ugyancsak kötött egy szerződést, a megállapodást Törökországgal. Tehát azért közvetlenül egymással nem voltak hajlandóak.
Tehát kell akkor a tűzszünethez is mindenképp ön szerint egy harmadik fél? És ki lehet ez a harmadik
igen,
fél?
Igen, pont így van, tehát pont ezért a Gabona egyezmény egyébként egy jó példa arra, hogy egyébként van megoldás annak a kikerülésére, hogy a felek közvetlenül tárgyaljanak egymással, és egy közvetítő szerep, hát sokan próbálkoztak ilyen közvetítő szerepkörrel, de nem sok sikerrel eddig. Önmagában végül is a Gabona egyezmény is megbukott, hogy idő után nem volt működőképes. Tehát, hogyha lesz is valamiféle békéről, én alig ha tudok beszélni a következő években, valamiféle fegyverszünet, az nem elképzelhetetlen, de mindenképpen egy harmadik fél bevonásával közvetlenül nehéz lehet elképzelni, hogy az elmúlt két év háborúja után, hogy egy ukrán és egy orosz delegáció közvetlenül leüljön egymásra, az ha csak ugye nem győztes és vesztes félről beszélünk, mert az megint egy más helyzet, de hogyha minden a jelenlegi szinten marad, akkor mindenképpen egy közvetítő bevonásra szükséges.
Sokszor elhangzott 2022. február 24-e óta, hogy ez a háború 2014 óta tart, tehát nem két éve, hanem 10 éve tart az orosz-ukrán háború. Jövő februárban is ugyanerről a háborúról fogunk beszélni?
Félek tőle, hogy igen. Én már ezzel a térséggel foglalkozom legalább 15 éve, a posztszovjet térséggel, a 2014 után kirobbant konfliktussal is kiemelten foglalkoztam az elmúlt években, és igen, a háború kirobbanásakor is sokat beszéltem róla. Tavaly számos műsorban megtárgyaltuk az első éves évfordulót, és tartok tőle, most ugye a második éves évfordulót, és tartok tőle, hogy jövőre egy újabb évfordulóról fogunk, háborús évfordulóról fogunk beszélni. Egyszerűen a jelenlegi ismeretek birtokában nem látszik az, hogy hogyan tudna ez a konfliktus feloldódni. Ugye volt egy várakozás ukrán részről, hogy esetleg ha az ellentámadás sikeres lesz, ugye a tavaly elindított ukrán ellentámadás sikeres lesz, és sikerülne az ukrán hadseregnek kijutni mondjuk az Azov tenger partjára, kettévágni az orosz vonalakat, akkor az a megoldás irányában hathat, hiszen arra kényszeríteni az oroszokat, hogy ebben a helyzetben kössenek egy kompromisszumos békét. Tehát, hogy az egyik vagy a másik fél vesztésben érzi magát, úgy érzi, hogy a helyzet kedvezőtlen számára, és egy most megkötött béke az ez elhudázhatja, vagy jobb pozíciókat biztosíthat számára, mint hogyha ugyanez a béke valamivel később kerülne megkötetésre, akkor van lehetőség tárgyalásokra. De ugye jelenleg egyik fél sem érzi azt, hogy vesztéssel, jelenleg egyik fél sem érzi azt, hogy időnyomásban van, még ha ugye felmerülnek ezek a hírek, amiről most is beszéltünk, hogy az Egyesült Államok még mindig nem szavazta meg a 60 milliárd dollár értékű támogatást Ukrajna számára, ugye Amerikában választások, Európában választások, tehát ezek aggasztó hírek Ukrajna számára, de önmagában nem hoznak változást, tehát jelenleg az európai támogatás az biztosítja az ukrán állam működését, ezekben a nehéz időkben is. Oroszország pedig hát nem követette el semmilyen katonai áttörést az elmúlt hónapokban. Egy 30 ezer békeidőben 30 ezer fős város, vagy Avdiivka elfoglalása, több tízezer katonai áldozat, vagy pontosan persze nem tudjuk, hogy mennyi, de sok ezer katonai áldozat, haditechnika és 5 hónapnyi harcok árán, az nem egy olyan változás a fronton, ami mondjuk kizökkenteni Ukrajnát ebből a helyzetből. Tehát azt akarom mondani, hogy egyik fél sincs jelenleg, sem érzi magát olyan helyzetben, hogy most kell leülni tárgyalni, mert mindkét fél abban bízik, hogy az idő az ő oldalán van, az idő neki játszik, és hosszú távon ő fog kikerülni ebből a konfliktusból győztesként.
Bendazsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Köszönöm, hogy segített tisztában látni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.